A 24. évközi vasárnap ünnepi miséjének evangéliuma eléggé hosszú, Lukács könyvéből való, annak a 15. fejezete, 32 vers. Így a másik két olvasmánnyal most nem tudunk foglalkozni, ezt azonban egészében olvasom. A vámszedők meg a bűnösök minnyájan Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megye addig az elveszett után, amíg meg nem találja. És ha megtalálta, fölveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint 99 igaz miatt, akiknek nincsen szüksége megtérésre. Vagy ha egy asszonynak 10 drachmája van, és elveszít egy drachmát, vajon nem gyújt-e lámpát, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e gondosan, míg meg nem találja. Ha pedig megtalálta, összehívja barátnőit és szomszéd asszonyait, és így szól. Örüljetek velem, mert megtaláltam a drachmát, amelyet elveszítettem. Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek. Azután így folytatta. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb azt mondta apjának, Atyám, add ki nekem a vagyon rámeső részét. Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgy, hogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta, az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, apám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt. Megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét meg a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának: látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecske gidát se, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kell, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Nagyon fontos ennek a három történetnek egybehangzó, azonos, hogy úgy mondjam, kaptafára készült elbeszélésnek a keretét is komolyan megfigyelnünk. Az egész fejezet azzal kezdődik, hogy a vámszedők és a bűnösök mindnyájan Jézushoz igyekeztek, hogy hallgassák, a farizeusok és az írástudók pedig így zugulódtak: ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. A farizeusok és az írástudók nem mindenestül negatív figurák. Nagyon is igyekeznek az Istennek kedvébe járni. Komolyan, őszintén igyekeznek. Csak az fenyegeti őket, hogy elvétik a mértéket, és nem tudnak igazán Isten fejével gondolkodni. Jézus mégsem elsősorban velük beszél, hanem a vámosokat és a bűnösöket szólítja meg, akik érzékenyebbek az Istenről szóló szavára. Az, hogy az Isten a szeretet Istene, és a bűnösöket is szereti, az megpendít valami vágyakozást ezeknek az embereknek a szívébe, és oda gyűlnek Jézus köré. Jézus azt mondta, hogy pont azért küldött az Isten, hogy ezeket a tőle elszakadt embereket megszólítson. Aki vele jóban van, az nem érdeklődik annyira izgatottan az iránt, amit én elmondok. Neki is szól a tanításom, de elsősorban ezek neszelnek föl rá, amikor hallják, és veszik észre ennek a tanításnak hatalmas, vonzó, megszólító erejét. Ezek a vámosok és bűnösök csak ugyan az elveszettek, akik messze sodródtak az Istentől, de épp akkor, ha valaki úgy tud beszélni nekik, hogy megértik az Istenről üzenetét, Isten őket is szereti, és igazán törődik velük, akkor föltisztul a hallásuk, a szívük, és örömmel körülveszik ezt az embert. Nem a bűnösségük igazolását látják benne, hanem éppen annak a útját, annak a lehetőségét, hogy ők megtérhetnek, mert az Isten maga köré akarja gyűjteni őket. És erre mondja Jézus, hogy a 99 igaznak nincsen szüksége a megtérésre, de a bűnösnek szüksége van, és a bűnös megtérése nagyobb öröm, mint a 99 igaz volt. A 99 igaznak azonban nem az a dolga, hogy irigykedjék, hogy az Isten jobban törődik a bűnösökkel, mint vele, hanem inkább arra gondolatna, hogy ha én volnék bűnös, akkor engem keresne az Isten. Hát milyen nagy dolog, hogy ezeket a bűnösöket megtalálja, maga köré gyűjti, és ők is közel kerülnek az Istenhez, mint ahogy is én valahogy közelébe vagyok. Ha irigykedik a bűnösökre, vagy rosszalja Istennek ezt a magatartását, akkor még sincs az Istennek igazán közelébe, csak nem eszmélt rá arra, hogy nem az Isten eszejárása szerint gondolkodik, vagy nem tudja beleélni magát az Isten gondolatvilágába, és akkor mégis elidegenedett tőle valamiképpen. A három példabeszéd nagyjából ugyanazt a gondolatmenetet játssza végig. Az első kettő különösen összetartozik. Érdekes, hogy itt nem emberekről van szó, hanem az elsőben juhokról. A juhok közül egy elcsatangolt. Hát ugye haragudni lehet rá, de félteni is lehet, mert egy elcsatangolt juh, hát nem tart együtt a nyájjal, könnyen a farkasok martaléka lesz. Elmegy a jó pásztor, ott hagyja a 99-et. Nem hagyja ott igazán, nem azért hagyja ott, mert nem félti őket, hanem azért, mert egy különösen veszélybe került. És ha bármelyikük ilyen különös veszélybe kerülne, most azután indulna. Hát elmegy, és megkeresi. És ha megtalálja, a vállára veszi, és jobban örül neki, hogy megtalálta az egy elveszett juhát, mint hogy a többi nem veszett el. Hát ha azok vesztek volna el, akkor azokat kereste volna. És valahogy így vagyunk a másik példabeszéddel is, csak ott még hát mondjuk képtelenebb a példa, mert nem egy juh vész el, hanem egy drachma, egy pénzdarab gurul el, és egy asszony gyújt lámpást, hogy azt a pénzdarabot valahonnan mégis elősöpörje. Nem azért, mert ez többre tartja a többinél, hanem mert ez veszett el. És ha többi veszett volna el, akkor most azokat söpörni eszeveszettül. De a többi megvan, jobban vigyáz rájuk, hogy jaj, csak azok is elveszenek most már, de ezt meg kell keresni, ha addig élek is. És a többi nem irigykedik rá, hogy most ezután vetette magát. Ez a tanulsága a példabeszédnek, amellyel Jézus a vámszedőkhöz és a bűnösökhöz fordulását igazolja, és a farizeusokhoz fordul, az írástudókhoz. Titeket is szeret az Isten, csak titeket nagyobb biztonságban tud, és azok után veti magát Jézus, akit elküldött az Isten, hogy a bűnösöket jobb belátásra bírja, akik nagyon messze sodródtak az Istentől. És öröm, hogy most a messzeségben Istennek épp ezt a szerető gesztusát ők felfogják, és akkor jobban örülnek az Istennek, mint ti, akik megszoktátok az Isten közelségét, és most irigykedtek ezekre, hogy ezekkel az Isten közvetlenül bánik. Persze, mert nagyobb az öröme annak, hogy megtérnek, de ha ti szakadtatok volna el, akkor ti utána vetette volna magát, és a ti hűségeteknek is örül, csak nem annyira, mint azokénak, akiket kis ilyen elveszített. És ez a két történet, amely egymással többé-kevésbé párhuzamos, ugye milyen érdekes, hogy a pénzdarab is, ugye, hogy így fognak örülni. Megtaláltam a drámát, drachmát, amelyet elvesztettem, és ugye az is, már ő vesztette el, magát vádolja, a drachmát nem lehet vádolni azzal. Valahogy az ember is egy kicsit olyan, nem mint egy önrendelkezésű lény, hanem akit sodor magával a világ meg az élet, elvesztette a fejét, és elsodródott. Hát akkor elveszett, és meg kell keresni. És akkor jön a harmadik példázat, amelyik egy kicsit gazdagabb, mert ennek a szereplői már emberek. Mégpedig egy családnak, egy csonka családnak a tagjai. Ennek a családnak, ebben a családban nincsen édesanya, de van egy apa, és az apának két nagyobbacska fia. És akkor áll elő a fiatalabb ezzel a gondolattal, vagy ezzel a szándékkal, hogy add ki nekem a vagyon rám eső részét. Olyan érdekes ez, hogy a szavakban nincs benne pontosan az érzelemnek a zengése, mint hogy a kottákban a hangszín megragadható. Milyen hangon mondta ezt? Kicsit lehetne úgy gondolni, hogy kérlelően, de lehet, hogy követelően is, mert a vagyon rám eső részét ad ki nekem. Nem elmondja, hogy mit szeretne, hanem egyszerűen kikéri, mintha ez járandósága volna. Hát az apa egy kicsit megdöbbenve tesz eleget annak, amit ez kíván. Ugye az apa is ügyetlen, a szeretet teszi ügyetlenné, és hát nem kérdezősködik, hanem fájdalmában tesz eleget ennek a kérésnek. Hát akkor, ha neked csak a pénzem kell, nem szereted azt, amit környezetként számodra teremtek, otthon teremtek, akkor eredj. Szíve szakad az apának, amikor a vagyon fia részére eső részét odaadja neki. Nem azért, mert a vagyont sajnálja, hanem a fiát sajnálja, hogy az elmegy tőle. De hát, majd meglátja. Talán jobb, ha elmegy, ha ennyire elszánta magát. Néhány nap múlva a fiatal fiú összeszedett mindent. Elköltözött egy távoli vidékre, ahol még abból a kultúrából, abból a baráti körből is elmegy, amely az apja környezetét jelentette, és eltékozolta a vagyonát, egy kicsapongó életet élt. Majd a bátyja azt mondja, hogy parázna nőkre költötte a vagyonát. Ki tudja, igaz-e, vagy csak az a híre róla. De ez is lehet. Elköltötte mindenét, éhínség támadt azon a vidéken. Nélkülözni kezdett. Évek telnek el ebben. És aztán elmegy és elszegődik egy polgárhoz, aki nem zsidó, disznókat nevel. A zsidók számára a disznó tisztátalan állat. Ezek között kell ember, ezek között kap valami fajta szerény fizetést, amiből megél, de nagyon nyomorúságosan. Szívesen jól lakott volna, akár azzal az eleséggel, amit a disznók ettek, de abból senki sem adott neki. És ekkor ennek a bukásnak a mélypontján magába szállt. Apámnak hány bérese van? Hazamegyek, és megkérem, hogy fogadjon be a béresei közé. Arra már nem vagyok méltó, hogy fia legyek. Elindul. Itt nem kell az apának indulnia a keresésére, de valami a keresésből mégis megmarad, mert amikor közeledik ez a legény a szülői házhoz, az apja házához, akkor messziről méregeti, mi lesz ott, talán a kutyákat uszítja rám az apján, mielőtt még szóba állna velem, vagy kidob a helyet, hogy meghallgatna. De nem így történik, az apja messziről meglátja, és elé megy. Ahogy a pásztor keresésére ment az elveszett Junak, ahogy az asszony kereste, tűvétette a házat, hogy az elveszett pénzdarabot megtalálja, kisöpört minden. Az apa is elindul, hogy meglátta, megszánta, azt mondja, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. Nem szidalommal, nem számadással, nem, hogy mi történt veled, mi lett belőled, kellett neked, nem szidással kezdi, csókkal fogadja. És akkor kezdi a fiú a mondókáját, hogy apám, vétkeztem az ég ellen, te ellened, nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevez, de csak el sem mondhatja az egészet, hogy csak a béreseit közé fogadja el. Az apja már mondja is a szolgáknak, hozzatok ruhát, a legszebb ruhát, húzzatok gyűrűt az ujjára, sarut a lábára, ezek a szabad embernek a ékei és díszei, és annak a jele, hogy nem hát szolgaként, vagy megvetett alkalmazottként jelenik itt meg ez a fiú, hanem visszakapja azokat a régi jogokat, amik mint fiút, a ház fiát, házgazdájának a fiát megilletik. És hozzatok hízott borjút, vágjátok le, együnk, vigadjunk, az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtalálhatott. Na most az a baj, hogy a másik fiú, amikor hazajön, akkor nem arra gondol, hogy ha én mentem volna el, akkor engem fogadna így, hanem az arra gondol, hogy én nem mentem el, és itt ennek a mindennapi életnek a sivárságában osztoztam, éjjel-nappal dologban semmi kedves szava nem volt hozzám, de most ezt körülveszi. Ez a te fiad, azt mondja neki. Hát ez félreértés, ha ő ment volna el, akkor ő elé menne az apja. Mind a ketten elmentek volna, talán világnak ment volna, mert annyira szégyelte volna magát, mind a két fiú elhagyta. De most jön ez a másik fiú, és tudakolja, hogy hogy mint van, és akkor utána veti magát, ugye, vagy haraggal le gyalázza tulajdonképpen. Ő azon, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg a parancsodat, és még egy kecskegidát sem adtál nekem. Az apa ezt a fiút is megvigasztalja. Azt mondja, hogy fiam, hát minden nem a tiéd, nem a te javaidat osztogatom, ez, ne is beszéljünk erről, de fiamként becsülöm meg ezt is, aki a vagyonának a ráeső részét eltékozolta, és a szeretetembe visszafogadom, és az életbe próbálom igyekszem visszavezetni, és téged is nagyon szeretlek. És mostantól kezdve, ezt most már láthatod is, mert pont annyira szeretlek, legalább annyira szeretlek, mint ezt a hazatérő fiamat. És hogyha ezt átlátod, akkor mindannyiunknak az élete gazdagabb lesz, együtt tudunk élni a megtalált boldogságban, és annak a bukásából is mindannyian tanulunk, aki elment, de visszajött, mert visszavezette az Isten. Valahogy így látjuk ezt a három elbeszélést, és így kap értelmet az, hogy mit is mond el Jézus. Így értjük meg, hogy ő nem a kiválókat tünteti ki a maga bizalmával, hanem a gyöngékhöz fordul különös szeretettel, és azt nem kell a többinek irigyelnie, hanem örömmel kell fogadnia, hogy így szereti azt, aki elveszett. Ha én vesztem volna el, akkor hozzám fordulna ilyen gyöngétséggel, mert mindannyiunkat így szeret. És amit ő kapott, az az én apámmal való viszonyalmat is bevilágítja, hogyha helyesen értelmezem, és az evangéliumnak a szellemében közeledem hozzá. Ilyen a mi Istenünk, és így áldja meg az életünket, keresgélő, botorkáló, tökéletlen életünket, vagy a szolgálatba belefáradó életünket, így teszi az ő kegyelmével áldottá, széppé, igazzá, és itt lesz ez a földi élet minden nehézségével együtt az örök élet kezdete, amelynek a kapuja egyszer csak kitárul mindannyiunk előtt, és amiről itt hittel hallottunk, azt ott megtapasztaljuk majd Isten csodálatos és hatalmas szeretetét.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.